vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, kutya kötelességük beszélni róla. Mi a helyzet ma az állatvédelem területén? Foggal és örömmel a Civil Rádió állatbarát műsora. Várja Önöket a műsorvezető Tímár Andrea. Tímár Andrea, Vesző Petik András, Vesző Samu, mi az állandó résztvevői vagyunk ennek a műsornak, illetve a mai műsorunkban is egy visszajáró vendéget, visszatérő vendéget köszöntük, dr. Jandó Tamás állatorvost, akivel pár héttel ezelőtt azért kezdtük el a beszélgetést, mert egy olyan egyedi látásmódja van, vagy egy legalábbis nem biztos, hogy egyedi, de egy olyan látásmódja van, ami feltétlenül nagyon szimpatikus, minden esetben egyedi szinten kell nézni a pácienst. Ezt, éppen ezt vázoltad az előbb is, Tamás. Szia, köszöntelek!
Köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit! Igen, és ez természetesen azzal a kikötéssel, hogy azért vannak olyan orvosi protokollok, amiket azért igyekszünk tartani. De hát erről a múltkor is, legutóbb is beszéltünk az orvosi protokollokról. Viszont ugye, ahogy itt műsoron kívül elkezdtünk erről beszélni, szerintem az orvoslás önmagában nem képes arra, hogy egy olyan futószalagszerű rendszert hozzunk létre, ami egy inputtal és egy outputtal rendelkezik, és nem kell bele nyúlni. Tehát nem lehet egy gépet létrehozni, ahova beteszem a beteg állatot, és kijön belőle az egészséges állat. Hiszen állandóan változnak a körülmények. Pont voltam egyébként egy iskolában most pályaorientációs napot tartani a hét elején, és az volt a kérdés, hogy meddig tanul egy állatorvos. Ezek a gyerekek egyébként elég változatosak voltak, tehát a második osztálytól azt hiszem az ötödik osztályig volt különböző korosztály. Az öttől a harmincig jutottunk. Persze a öt évtől a harminc évig. Persze a megoldás az élethossz, hiszen, és ezt próbáltam nekik megmagyarázni, hogy hónapról hónapra és évről évre folyamatosan jönnek ki új információk, amihez nekünk valamilyen formában alkalmazkodnunk, és aklimatizálódnunk kell. És a kedves feleségem nagyon érdekes ebből a szempontból, mert...
Nem alkalmazkodik.
Dehogy nem, sőt, hát ő pont azt az álláspontot képviseli, meg sokszor éli meg azt, hogy ő neki a tudása elavult, mert két hónapja már nem nézett meg valamit a tudományos cikkek között, és akkor mindig szoktam ezen mosolyogni, meg mondani neki, hogy na hát, de most azért csak rátaláltál.
De hogy szóval azt mondod, hogy folyamatosan változik, nem tudunk mindent, soha nem lehetünk biztosak abban, hogy amit már tudunk, az valóban úgy van-e? Mert azért ez meg már túl mozgó talaj, tehát hogy akkor így hogy lehet létezni állatorvosként?
Mindig azt szoktam mondani, hogy kicsit olyan ez, mint amikor az autópályán utat javítanak, hogy attól még nem lehet lezárni az autópályát. Nem lehet azt mondani, hogy na jó, hát akkor innentől kezdve nincsen forgalom ezen az autópályán, hanem valami megoldást ki kell találjunk. Szóval kicsit igen, kicsit talán mozgó talaj. Ugye a legutóbbi beszélgetésünk során az ivartanításról beszéltünk, és elmeséltem azt, hogy már az én praxisom, vagy hát fogalmazunk úgy, hogy az én állatorvosi munka folyamataim, meg amióta én állatorvos vagyok, az alatt az idő alatt is változott a protokollrendszer, hiszen amikor én kezdtem, akkor az volt a nőstény kutyák kivartanításának a protokollja, hogy kivesszük a petefészket, de bent hagyjuk a méhet, mert az inkontinenciára a hajlamosságot eredményez, és azért az elmúlt időszakban pedig kialakult az a konszenzus, hogy semmi köze a kettőnek egymáshoz, és már ki lehet venni amúgy a méhet is, hogyha szükségszerű. Persze egyébként nem szoktuk, és ennek az invazivitás csökkentése a célja. Tehát minél gyorsabban, minél kisebb sebben, minél kisebb beavatkozással, rövidebb beavatkozással el tudjunk távolítani a szükséges részeket. De hát igen, tehát hogy azért ez szerintem csodásan leírja, hogy milyen mozgó talajon kell nekünk dolgozni. És mielőtt valaki azt gondolná, hogy egy ilyen Indiana Jones-szerű templomlátogatásban veszünk részt folyamatosan, azért nem ennyire gyorsan változik a világ, de hát figyelnünk kell folyamatosan a változásokra. És hogyha most nagyon szigorú vagyunk, akkor nyilván, hogyha én tegnap, amikor még nem jelent meg ez a kutatás, hogy most akkor kiveszem-e a méhet, vagy nem. Nem vettem ki a méhet. Majd utána megjelenik a kutatás, és továbbra se veszem ki a méhet, akkor nyilván senki nem fog engem megítélni, és azt mondani, hogy na hát, elnye-belnye. Viszont azért, hogyha az ember hónapokon, éveken, sőt, uram, bocsán, évtizedeken keresztül nem akklimatizálódik ehhez a helyzethez, hát akkor azért a kollégák, a kliensei szempontjából én azt gondolom, hogy igen, csorbát szenved a hírneve.
Egyébként, ha már beszéltél arról, hogy saját pályafutásod alatt, hadd kérdezzem meg, még valahogy eszembe jutott az a szó is, hogy vajon, nem, még nem kérdeztem meg, de hogy tehát, hogy felkeltette az érdeklődésemet az, hogy vajon a kiégés a te szakmádat, vagy mondjuk téged, jó, tehát akkor mostantól egyet szinten nézzünk téged is, hogy a kiégés, meg hogy mondod azt, hogy változni tudni kell, meg... Szóval sok mindent mondtál, hogy mit szeretsz a szakmádban, illetve hogy a kiégés nem környékezette attól meg, hogy talán nem tudsz minden esetben segíteni. Mennyire nehéz állatorvosnak lenni? Mennyire őszinték hozzád a paciensek? És azért kérdezem, mert erre is van egy saját válaszom. Igen?
Szóval ehhez azért szerintem deklarálni kéne, hogy pontosan a kiégés milyen mi is.
Én. Amikor már nem akar az ember újat tanulni, pont egyébként, meg újat látni, mert már annyi olyat látott, amitől elfáradt.
Hogyha kellően autista lehetek ebből a szempontból, akkor megkérdezem azt, hogy ezt milyen hosszan, milyen körülmények között, mikor, hány évesen, milyen nemben, és folytathatnám, hiszen nagyon-nagyon sok aspektusa van szerintem a munkánk által megélt stressznek. És nem gondolnám, és azért most már azt kell, hogy mondjam, hogy 12 éve állatorvos vagyok, és közel 6 éve saját praxist működtetek, nem is egyet, hogy nem gondolnám, hogy az állatorvosoknak a kiégés nyomása nagyobb, mint adott esetben más szakmáknál.
Igen.
Biztos vagyok benne, hogy akinek erre hajlama van, és aki nem képes arra, hogy a saját belső motivációját felfedezze, és onnan táplálkozzon, hanem külső hatásokra van szüksége, azok ezt nehezebben élik meg, és sok-sok nyomást kapnak állatorvosként. Ebben egész biztos vagyok, hogy egy olyan szolgáltatóiparban dolgozunk, ahol nagy a tét. Tehát, hogy összehasonlíthatjuk egyrészt a turizmus vendéglátással, ami szintén szolgáltatóipar, és szintén ügyfeleket kell kiszolgálni, akikkel megfelelően kell kommunikálni, akikkel megfelelően interaktálni kell, ebből a szempontból nagyon hasonló. Viszont ha ott nem jó az étel, visszaküldik és nem fizetik ki, ha nálunk nem jó a szolgáltatás, akkor az életekbe kerülhet. És ugye a humán egészségügyel pedig azért nehéz egyébként azt gondolom teljes mértékben összehasonlítani, ahol meg talán még nagyobb amúgy a nyomás ebből a szempontból. Mert hogy hát azért Magyarországon még mindig az állami egészségügy a domináns. Persze ez átalakulóban van, ahogy én ezt látom, de ettől függetlenül az a domináns, és annak azért a piaci megítélése nagyon más.
Egyébként, hogy mennyire változékony, most csak eszembe jutott egy gondolat, a barátnőm fogorvos, és ő meséli, hogy a mai betegek, hogy mennyire változik a betegek magatartása. Ma már mindenki a végtelenségig öntudatos, és olyan dolgokkal is fel akarják jelenteni az orvost, ami meg se történt konkrétan. Jó, zárójelben. Szóval a kiégést azt megbeszéltük, de hogy mennyire tudod, mennyire nehéz a ti dolgotok, mennyire tudsz egy pácienssel kapcsolatba kerülni, azért kérdezem, mert ugyan egy kutya valóban, vagy egy macska nem hazudik, véletlenül se vezeti félre az orvost. Bár ez nem igaz, mert ugye azt mondják, hogy a macskák sokáig elrejtik a betegségeiket, de nagyon, nagyon rövid idő alatt kell megítélnetek, hogy mi lehet a probléma. Pedig sokszor csak az árulkodik, hogy a kutya kevesebbet eszik, vagy nem olyan aktív. Szóval, hogy nektek nagyon hamar kell tudni diagnózist felállítani, vagy kiigazodni a helyzetben.
Nem tudok maradéktanul egyetérteni a nagyon hamar kifejezéssel. Szóval a mi cégeink azok, illetve rendelőink azok úgy működnek, hogy rászánjuk az időt. És ezzel egyébként nagyon sok esetben saját magunk zsebéből veszünk ki elég sok mindent. És én szerintem ahhoz, hogy jól lehessen diagnosztizálni, ahhoz igenis idő kell. Pont a hét elején tartott pályorientációs napokon kérdeztem meg, hogy a gyerekeket, hogy mivel diagnosztizál egy állatorvos, kivel kommunikál inkább, így kérdezem meg, mit mond egy kutya. Persze ők még nem voltak maradéktalanul tisztában a metakommunikáció vagy nonverbális kommunikáció kifejezése, de szerintem ez elengedhetetlen. Tehát, hogy...
Szerintem a diagnosztizálás sem a szókincsükből van.
Persze, igen, jó, igen, egyetlenül. De hogy, igen, tehát, hogy én szerintem az, hogy mi tudunk olvasni az állatokról, az egy szép fokozatosan, nem tudatosan kifejlődött képességünk. Ezáltal egyébként én saját magamból kiindulva azt mondani, hogy az emberekből is, tehát, hogy ez át lehet ültetni emberre. És...
Szerepe van az intuíciónak is a te diagnózis felállításon?
Nem, szerintem. Én nagyon egyszerű példát tudok felhozni itt, amikor a feleségemmel most felvettünk kezdő állatorvost, és bejött hozzájuk egy kutya, teljesen más következtetéseket vontak le, mint mi. És ez csupán abból van, hogy mi mondjuk láttunk 200 ilyet, ők meg mondjuk egyet.
Ki ez az ők?
Hát a kezdő állatorvosok.
Ja, aha, tehát...
Tehát, hogy ez a képesség tudatalatt kifejlődik, és egyszerűen levonsz az állat megjelenéséből, viselkedéséből, mozgásából, arckifejezéséből, reakcióiból, ezt hívjuk mi metakommunikációnak, ebből levonsz következtetéseket, és halkan megjegyzem, hogy ez még mind nagyon kevés, a legtöbb információt a tulajdonostól lehet meg tudni, és ugye itt a pályorientációnak egy nagyon fontos eleme volt számomra az, hiszen az én évfolyamomba járó állatorvostan hallgatók legalább 50%-a azzal a felkiáltással jött az állatorvosi egyetemre, hogy hát én nem szeretem az embereket, úgyhogy állatokkal akarok foglalkozni, és akkor egy kicsit ilyen márkezi körmondatként indul, de hogy visszacsatolok az elejére, hogy ezen kapcsán felmerült itt az előadás során, hogy hát a tulajdonossal nagyon sokat kellene beszélgetni, és hogy valójában több mint 50%-ban nem is állatokat, hanem embereket kezelünk, hiszen verbálisan szóban velük interaktálunk, és ezek mellett pedig az ő igényeiket kell igazán kielégítenünk, és nem az állatok, vagy csak részben az állatokét, hiszen a következtetéseket a tulajdonos fogja levonni, és ő az, aki aztán
fizet,
megpanasztad, meg visszajelez, meg elégedett. Szóval, és akkor visszakapcsolok itt a kiégés kérdéskörére, szóval én szerintem nagyon sok veszélyeztető tényező van a kiégést illetően, hiszen egyrészt sokszor nagyon-nagyon nyomás a megfelelést illetően rajtunk. Sokszor nagyon nehéz helyzetünk van, mert nem gyógyítható dolgokkal állunk szembe. Ezeket egyszerűen fel kell dolgozni. Annó a SOTE-nek, a Viselkedéstudományi Intézetének az egyik professzora tartott egy előadást az egyetemen, és azt mondta, hogy ez egy olyan kérdés, mint hogyha az ember belemegy egy folyóba. Nincs az a baj, amíg vissza tud jönni. De amikor már úgy ment bele, hogy elsodorta a víz, az már baj. Tehát ő ezt annak kapcsán mondta egyébként, hogy mennyire lehet empatikusan viselkedni egy társát, apját, anyját, bármilyen rokonát elvesztő emberrel szemben, hogy igenis empatikusnak kell lenni, és bele kell menni abba a folyóba, de nem szabad elragadtatni magunkat, vagy engedni, hogy az ára ragadjon minket, hiszen akkor már sérülni fogunk. Ezek mellett azért halkan kiemelem azt, hogy az állatorvosok folyamatosan kábítószerrel, eutanáziás szerrel és egyéb dolgokkal dolgoznak, tehát a hozzáférése ezekhez a szerekhez nagyon magas, ami miatt a devianciák is egyébként én azt gondolom, hogy magasak ebben a szakmában. De halkan megjegyzem, és akkor itt megint visszacsatolok arra, amire a adáson kívül beszélgettünk, hogy én sem tudok mindent. Tehát a többi szakmával kapcsolatban meg nincsen nagyon sok információm, tehát nem tudom összehasonlítani.
Nagyon érdekes dolgokat mondtál, nagyon érdekes felevitted a beszélgetést. Ezt a szállat itt elengedem, és amire a műsor előtt említettem, hogy feltétlenül szeretnék szót ejteni, és akkor vegyünk egy konkrétumot, tehát az állatok gyógyítása. A stúdióba jövet tapasztaltam, még csak 2 napja van nyár, tehát nem sok 2 nap óta, de már most egyedfüggő, az én kiskutyám konkrétan az életéért küzd egyrészt, és természetesen most nem csak a Samura akarom kihegyezni, rengeteg kérdése van azzal kapcsolatban, hogy mennyire kell komolyan venni a hőség versus kisállatok kérdését, akár utcán, akár otthon, akár kutya, macska, papagáj tekintetében beszélünk erről.
Megint engedj meg nekem egy kis autizmust ebből a szempontból, hogy milyen állatról beszélünk, milyen életkorban, szóval szerintem megint azt kell lássuk, hogy különböző állatok különböző dolgokat tolerálnak. Mit értek ez alatt? Például egy nyúl az nagyon szereti a hideget, vagy jobban tolerálja a hideget, mint a meleget. Ugye nekik alapvetően a testhőmérsékletük, a normál testhőmérsékletük is jóval magasabb, 40 fok fölötti hőmérséklet, mint mondjuk egy kutyája. A kutyája is magasabb, mint az emberé, ez talán köztudott. De hogy e fölé nagyon minimálisan lehet menni. Tehát 42-43 fok fölött tartósan ezek a fehérjék elkezdenek kicsapódni a szervezetben, ami aztán hosszú távú károsodást eredményezhet egy élő szervezetben. Na most képzeljük el, hogy 40-41 fok között van a normál testhőmérsékletünk, akkor mennyivel mehet följebb? És ugye miért tolerálják mondjuk a nyulak rosszul a meleget? Mert hát ők nem nagyon tudnak hűlni. Szóval ők általában nem lihegnek, nem izzadnak, és a többi, ők a fülükön keresztül adják le a hőmérsékletet, a test hőmérsékletüknek a jelentős részét, hiszen ott nagy kitágult erek képesek leadni valamennyi hőt, de hát ez eléggé renyhe mondjuk egy izzadós emberhez, vagy egy izzadolóhoz képest. És ennek köszönhetően nem képesek igazán jól megszabadulni a fölösleges hőmennyiségtől, ami aztán hosszú távú károsodást tud eredményezni. Nyilván az idegrendszer például az egyik legérzékenyebb erre. Na most egy kutya szempontjából azzal előrébb vagyunk, hogy ő legalább liheg. Ugye a kutyáknál van egy kettős áramlási rendszer a légcsőben, amikor is a külső részen valójában nem megy le a tüdőig, csak a légcsőnek a külső szakaszán mozog a levegő, és a belső szakaszon megy le a tüdőbe, és ott lélegzik, és ezt a lihegés mellett ő amúgy úgy kap levegőt, hogy tud működni, a külső szakaszon pedig, ahol csak mozog ki be a levegő, ott pedig a párologtatást végzi, hiszen a kutyáknak nincsenek izzadságmirigyei, nem mondok igazat, mert a talpukon némelyeknek van, de hát az nagyon kevés. Tehát nézzünk meg egy lovat, ami elmegy futni nyáron, az hogy néz ki utána, az csúran víz, míg meg egy ember is. Úgyhogy különböző stratégiákkal küzdenek meg ez ellen, és a lihegés, az izzadás, ezek egy másik problémát fognak létrehozni. A fehérje kicsapódás volt ugye az egyik, és a kiszáradás a másik, tehát például a kocsiban hagyott kutya esetén, és a kocsiban hagyott gyerek esetén is ez egy komoly probléma. Ezek a kistestű élőlények nem annyira tolerálják egyébként a hirtelen vízveszteséget. Kezeltem már sajnos olyan egyedet, ez egyébként egy tengeri malac volt, sose felejtem el, 46 fokos volt, mikor behozták. Egy fekete tengeri malacot kint hagytak a napon. Egy ketrecben, ráadásul nem tudott elmenni a napról sehova. És de utána, amikor hazamentek, akkor már feküdt. Hát.
Nem érte túl, biztos vagyok benne.
Sajnos nem, de hát egy fél napot küzdöttem érte azért hideg fürdővel, hideg infúzióval és mi egymással. Szóval ilyenkor alapvetően míg nyáron a folyamatos meleg infúzió, meg infúzió melegítő, meg melegítő párna, meg minden egyéb ott van kéznél a rendelőben. Bocsánat, télen? Addig nyáron a hűtött infúzió és a fagyasztóban lévő különböző jégakúk vannak kéznél. Persze megint visszatok csatolni, hogy mi azért sürgősségi betegeket viszonylag ritkán látunk egyébként el, mert hál' Istennek nem abban a rendszerben dolgozunk, hogy ilyenek hozzánk jöjjenek be. De hát nekünk is vannak állataink, szóval mindannyian tartunk állatot, és van, akit hűteni kell, tehát hogy ezzel érdemes foglalkozni.
Mit mondasz arra, mert hogy ez a probléma, tehát hogy attól probléma egy probléma, hogy nem mindez, hogy ez a probléma jelen van, hiszen a kutyákat ki kell vinni, a dolgokat elvégezni, ki kell vinni, mert azt nem lehet, hogy június elején bezárkózunk, és október végén jövünk ki. Már úgy értem, hogy mozogni is ki kell vinni. Szóval, hogy lehet megtalálni? A saját tapasztalatom az, hogy délután sokan úgy hozzák ki a kutyát, amikor már van árnyék, de hát hiába megyünk azon az oldalon, ami árnyékos, amikor egész délelőtt azt sütötte a nap, tehát hogy képtelenség védekezni, ha csak, és akkor ez a kérdés, például a szőr az véd, vagy hűt, tényleg szigetel, vagy nem?
Igen, a szőrnek egyébként van szigetelő hatása minden irányba. Szóval télen a hideg ellen, nyáron a meleg ellen, ő az véd. Ugye, mint említettem, a kutyák nem izzadnak. Éppen ezért nincsen olyan hátránya a szőrnek, amivel azt érnénk el, hogy kevésbé tud párologtatni. Ugye nálunk ez egy hátrány a saját szőrünkkel, ruházatunkkal és egyéb dolgokkal kapcsolatban. Mi nekünk azért kellemetlen. Na most egy ember és egy állattulajdonos pláne, nagyon ember ebből a szempontból, az saját magából indul ki. Szóval a saját intuíciónk, érzéseink és fiziológiás viselkedésünket próbáljuk ráhúzni egy kutyára. Uh-huh. Igen, azok az egyedek, akiket tűzi a nap hosszan, adott esetben bent hagyjuk a kocsiba, kint hagyjuk a kertben, ahol nincs árnyék, stb., ők nagyon nehezen tolerálják ezt, és ez okozhat komoly egészségügyi károsodást. De azért 40 ezer év, 20-40 ezer éve velünk élnek ezek az állatok, egészen jól adaptálódtak a mi szokásainkhoz, és hát azért amióta a földön élnek állatok, ők azért hozzászoktak ahhoz, hogy néha meleg van. Szóval az árnyékos terület és az, hogy mozogjon a levegő, és ez igazán fontos ahhoz, hogy ne lekapjanak hőgutát ezek az egyedek. Attól, hogy kimegyünk sétálni, és mondjuk süti egy picit a napottól, nem fog ő hőgutát kapni. Persze nyilván ne futtassuk a tűző napon hosszú időn keresztül a kutyánkat, mert nyilván az nem fog különösebben segíteni az egészségét illetően. És ne hagyjuk a kocsiban, ez eszenciális. De azért itt megint kiemelnék egy olyan aspektust, hogy van olyan esetről tudásom, amikor a tulajdonos elment otthonról, otthon hagyta a kutyáját, szépen beklímázta az egész házat három kutyával, hogy nehogy véletlenül valami bajuk legyen, majd az egész ház leégett egy zárlat miatt, és mindenkiben halt. Szóval, tehát, hogy nem mondom, hogy azért ez általános, és nyilván a klímának a hatékonysága az azért nem elvitatható egy ilyen szempontból, és a globális felmelegedés nem különösebben segít azon, hogy a kutyáknak ne legyen hőgutájuk, meg az egyéb állatoknak.
Meg a növényeknek, meg az embernek.
Igen, de ugye a növény... Igen, valóban. Én a növényekhez nem értek, mert ahhoz másik egyetemet kellett volna végezzek. De hogy... Igen, tehát, hogy azért ők egészen jól adaptálódtak már ehhez a környezethez.
A kutyák.
Hát úgy általában az állatok.
De azért leég a tappancsuk.
Na és akkor itt van ez a másik aspektus, igen, hogy akkor a forró betont, egész pontosan az aszfaltot, mert ugye megint nem betonról beszélünk, mert a beton az talán jobban visszaveri, meg világosabb, mint egy sötét, szürke, fekete aszfalt. Szóval az viszont tényleg tud égési sérüléseket okozni, ezt nem tagadom. Tavaly nyáron voltunk a gyerekekkel mi is pihenni, és elmentünk egy műfűves focipályára focizni, és az zöld volt, és olyan égési sérülések lettek a talpamon attól, hogy azon a műfűves focipályán fociztam, hogy két napig nem bírtam ráállni a lábamra.
Akkor te azért együtt érzel egy olyan kutyával, akit behoznak, és égési sérülése van.
Életem legjobb Facebook posztja 15 évvel ezelőtt az ez volt, hogy ne engedjük az aszfaltra a kutyákat a talpuk miatt.
Mert ez lesz.
Aha.
Értelek, ha mégis megtörténik a baj, mert elkerülhet, nem tudom, mitől elkerülhetetlen, de mondjuk, ha mégis tehát megtörténik, hogy a kutya hőgutát kapott, vagy a tengeri malac, vagy a bárki, mi a teendő? Vagy a tappancsuk leéget. Hát azt esetem képzelni, mert nem tud ráállni, még a kenjük is, szóval, hogy...
Állatorvoshoz kell menni. Nem fogjuk tudni otthon megoldani, én azt gondolom, persze nyilván, hogyha egy enyhe dologról van szó, akkor más talán egy kicsit a lázó fekvése, de hűteni, és itt nem mindig elég a külső hűtés, hiszen alapjáraton a fő problémát az okozza, hogy annyira túlhevült az állat, hogy már a maghőmérséklete is megemelkedett, és azért a hőmérsékletnek, tehát a hideg víznek, stb. A penetrációja a bőrön keresztül nem túl jó, tehát hogy nem fogja elérni a belső szerveket, a hasüregünkben lévő szerveket nem fogjuk tudni hideg vízbe mártással hűteni. Tehát ezeknek az állatoknak hűtött infúziót kell kapni, folyamatosan hőmérsékletet kell mérni, és mi egymás, szóval mindenképp állatorvosra van szükség.
Mi a helyzet a folyóvízzel, illetve az ivóvízzel, nem folyóvízzel, ivóvízzel, illetve kell-e az ivóvíz hőmérsékletére figyelni, akár ilyenkor, akár bármikor? Tehát lehet-e a kutyának hideg vizet, valóban hideget adni, vagy jobb a langyosat keresni, vagy adni?
A szokásosat tudom mondani. Nem, igen, nem lehet egyébként ezt exaktul minden egyedre egy ökölszabályt létrehozni, hogyha tényleg nagyon-nagyon muszáj, akkor inkább a picit állott vizet szoktam javasolni, ez alatt inkább nem azt értem, hogy régi, meg nem tudom, koszos, vagy poshat, igen, kedvenc szavam, hanem hogy szabad hőmérsékletű legyen. Ugye a hideg víz az sokszor meg tudja terhelni amúgy a gyomrot. Én nekem volt már olyan esetem, aminél műtét után, gasztrointeszteláns műtét után hirtelen nagy mennyiségű hideg vízitatás következtében leállt a gyomor működés, ezt gyomor atóniának hívjuk, majd egy gyönyörű gyomorcsavar lett belőle, amit ismét műteni kellett, és két komoly gyomorbélrendszeri műtétet egy kutyán végrehajtani azért az nagyon megterhelő tud lenni az állatnak, szegénynek. Szóval ilyenkor azért egyértelműen el kell mondani, hogy állott víz. Persze nyilván a nagyon-nagyon meleg, szinte tűzforró víz az nem annyira jó. Én azt látom, hogy nem ez szokott a probléma lenni egyébként az állattartás során, saját példa megint, hanem inkább az, hogy télen befagy, és akkor nem jutnak vízhez. Uh-huh, uh-huh. Szóval az én csirkeimnek, amikor tartottam csirkéket, otthon volt 20-valahány csirkénk, akkor ott naponta többször kellett télen cserélni, illetve hát ez a csobogó folyóvíz, ami ugye állandóan keringeti a vizet, ez nagyon tudott segíteni, hiszen úgy nem tudott megfagyni, mert hogyha befagyott, akkor ők nem ittak egy napig. Uh-huh. Ez azért annyira nem teszi jót a veséjüknek.
A csirkéknek?
Hát meg semmilyen élőlénynek, hogyha nem engedjük inni. Szóval, hogy nyilván abban az esetben, hogyha mondjuk úgy van bezárva egy kutya nyáron, hogy nem tud inni, de liheg, mint az állat, akkor kiszáradás lesz a következménye, ami megint csak nem annyira egészséges, és hát biztosítani kell nekik folyamatosan a hozzáférhető vizet, de az jó a szobahőmérséklet.
Tamás, mert hogy ahhoz az iskolához tartozol, akik azt mondják, hogy a szőr az szigetel minden körülmények között, hogyha meleg van is, az jutott eszembe, értem ezt a hozzászólást, hogy nem befolyásolja a hőleadást, az, hogy vastag vagy vékony szőr, de azért egy bunda alatt, értem, hogy magamból indulok ki, és lehet, hogy ez rossz, hogy egy bunda alatt csak melegebb van, mint hogyha a levegő 45 fokos körülöttem, és akkor még egy bundában lenni, nem? Ez nem úgy van, hogy a...
Két kérdést teszek föl neked ezzel kapcsolatban. Igen. Van-e szőrük azoknak az állatoknak, amik a sivatagban élnek?
Van, egy tevének. Hát a teve, igen, van.
Ez az egyik. A másik, hogy mit csinálunk a házunkkal annak érdekében, hogy kevesebb hő kerüljön leadásra, illetve hát a...
Hogy vastag falakat építünk.
Hát, hogy szigetelünk, ugye. Uh-huh. És alapjáraton a szigetelés minden irányba szigetel. Tehát, hogyha megnézzük egy hűtőszekrényt, annak a fala is jó vastag, és kevésbé engedi a hőcserét a környezettel, uh-huh. és bent tartja a hideget. Uh-huh. Na most erre képes egyébként a szőrzet ugyanígy. Tehát, hogy ha van egy 38 fokos állatom, akinek mondjuk a bőre 37 fokos legyen, kint van 40 fok, és a kettő között van szőr, akkor lassabban lesz az állat 40 fokos. Uh-huh. Hogyha nincs szőr, akkor hamarabb lesz 40 fokos a külső bőre, mert hogy ugye nincs, ami szigeteljen, nincs, ami bent tartsa, úgymond a 37 fokot.
Leégnek a kutyák, macskák?
Attól függ, hogy van-e pigmentjük. Van olyan, igen, aki leég. Nyilván a szőr nagyon sokat tud ebbe segíteni. A kopasz állatoknál szoktuk, és kopasz és... világos bőrű állatoknál szoktuk javasolni a naptej alkalmazását. És igen, van ugyanúgy melanoma malignum, tehát bőrrák uh-huh. ezen alapon kiindulva.
Uh-huh. Jó, akkor az akut kérdéseken túl vagyunk, akkor most egy kis pihenés után folytatjuk a beszélgetést.
You